Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Tóth Bertalant, az MSZP hétvégén megválasztott új elnökét, a parlamenti frakció vezetőjét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok.
Műsorunkat kedd délelőtt rögzítjük, így a rádióban felvételről hallják, de a beszélgetést megnézhetik az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján. Az MSZP hétvégi kongresszusán 54-46 százalékos arányban győzte le riválisát, Mesterházy Attilát, az elnök helyettese pedig az a Szakács László lett, aki korábban Mesterházy Attila kabinett főnöke volt. Hogyan tudja maga mögött egységesíteni a pártot, illetve a megválasztott pártvezetést, mert minthogyha egy kicsit törésvonalak látszódnának?
Szeretném azzal kezdeni, hogy Szakács László 2 évig a frakcióvezető helyettesen volt. Volt előtte Mesterházy Attila kabinetfőnöke, tehát van azért nekünk közös múltunk, annál is inkább, mert hogy évfolyamtársak voltunk a Pécsi Egyetemen, és együtt kezdtük Baranya megyében a politikusi pályafutásunkat, ő Komló alpolgármestere volt, én meg Pécs alpolgármestere, úgyhogy azért ez nem egy új keletű politikai, mondhatnám azt is, hogy baráti kapcsolat, ami közöttünk van. Ő a Baranya megyei elnök, ahol én pártag vagyok Pécset, nem látok sem olyan problémát, hogy miért ne tudnánk azt a jó kooperációt, együttműködést és együtt dolgozást folytatni, amit a frakcióban megtettünk, úgyhogy én nem látok ebben olyat, amit feltételeznek. Ami pedig a kongresszus döntését illeti, végeredményt illeti, ugye ez az arány, akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy 2 évvel ezelőtt mennyi volt ez az arány.
Akkor
az
akkori.
Hát igen, sokan nem emlékeznek rá, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a döntés megszületett.
10 pár szavazat különbség volt.
De hát azért mondom, hogy ugye ez múltkor sem volt másképp, nem az a lényeg, hogy milyen arányban választják meg az elnököt, hanem hogy meg tudja teremteni azt az együttműködést, ami a tovább lépéshez szükséges. Mesterházy Attila ott a kongresszuson is kijelentette, hogy ő pártakként akár, de együttműködik, és ezért a pártért dolgozik. Én pedig nyitott vagyok erre.
A kongresszus előtt több küldött sorsfordítónak nevezte, tartotta a tanácskozást. Milyen sors fordulhat meg most a 2010, illetve a 14-es választásokat követően, nem is szólva a mostaniról?
Hát, nagyon bízom benne, hogy megnézzük a választások végeredményét, mondjuk 2010, 2014 és 2018, ebbe kell fordulatot elérni, hiszen sajnos egyre fogyatkoztak a támogatóink. Bár ugye 2014-ben összefogásban indultunk, tehát ott azért nehezebb lett volna kimutatni, hogy melyik pártnak milyen a támogatottsága, de ha megnézzük a 2014-es európai parlamenti választásokat, hát ott 10,9%-ot értünk el, 250 ezeren szavaztak ránk. Ahhoz képest most jövőre az európai parlamenti választásokon sokkal jobb eredményt kell elérni, tehát ez az a fordulat, amit elvár az új vezetéstől a párttagság, de talán nem csak a párttagság.
Százalékos arányokat várnak el ezek szerint, mert most ugye 18 áprilisában a történetük legrosszabb eredményét érték el országgyűlési választáson.
90-ben volt ennél rosszabb, de ugye az egészen más körülmények között, de ebben fordulatot kell elérni. Természetesen mindig egy pártnak mégiscsak az a fokmérője, ha lehet így mondani, vagy az a mutatója, hogy egy párt sikerese, hogyha minél több választópolgár támogatja a politikáját. Nekünk az a legfontosabb, hogy ennek a feltételeit megteremtsük, és hát a választópolgárokkal megtaláljuk a közös hangot, azokkal is, akik korábban ránk szavaztak, de valamiért ezt most nem tették meg.
Ugye első kongresszusi beszédében, miután megválasztották elnöknek, üzent korábbi riválisának, aki egyébként alelnök lesz, Szanyi Tibornak, hogy az elnökségi ülésen várhatóan nem születik döntés arról, hogy felszámolják a szocialista pártot.
Nem is született döntés, úgyhogy erről sikerült Tibort lebeszélnem, hogy most nem annak van itt az ideje, hogy felszámoljuk a szocialista pártot, de...
De ezek szerint vannak ilyen hangok is, hogy azért már nagyon
kicsit
a szélére sodródott
a párt. A cégek világából hozott egy példát, ami inkább szanálásnak szoktak hívni, hogy megnézni, hogy mik azok, amik negatívumok egy szervezetben, mik azok, amik pozitívumok, mondjuk lehet csinálni egy SWOT analízist, hogy mik az erősségek, gyengeségek, és igyekezni kell az értékeket, az erősségeket jobban kihangsúlyozni. Eléggé félreérthető volt, ebből keveredett az, hogy ő föloszlatná a pártot, de nem erre gondolt, de ahogy mondtam, ezt az elnökség ülésen megbeszéltük, hogy építkezés van, és az MSZP további fejlődése az, ami mindannyiunk érdeke.
Mit tudnak leszűrni a 2010-es, a 14-es, illetve a 18-as vereségekből?
2010-es vereség az számomra egyértelműen azt jelentette, hogy az azt megelőző válságkezelési kormány tevékenységben föladta a Magyar Szocialista Párt a baloldali értékeket.
10-ben adták fel?
Nem, 10 előtt, tehát ez a 2008-as válságot követő időszakban. Sőt, talán ugye emlékezhetünk 2006-ra, amikor kiderült, hogy milyen brutális a költségvetési hiány. Én akkor képviselő lettem, úgy képviselőként döbbenten szembesültem. Ott a parlamentben hallottunk először arról, hogy 10% fölött van a költségvetési hiány.
Ki és volt utána annak az okozója?
Nyilván az azt megelőző kormányzati tevékenység, ami
az is szocialista,
az is szocialista volt, így van. Tehát egyrészt ott már az MSZP teremtett egy olyan tragikus költségvetési helyzetet, hogy megszorító lépéseket kellett tenni, aztán még plusz erre rájött a 2008-as gazdasági világválság, és ennek a megoldásában azt gondolom, hogy az MSZP rossz eszközöket választott. 13. havi nyugdíj felfüggesztése, a gyermeknevelési időszaknak, a támogatási időszaknak a lecsökkentése, 13. havi köztisztviselőjuttatásoknak a megszüntetése, sok-sok olyan megszorítás volt, ami leginkább a mi szavazó bázisunkat érintette. Ez nem azt jelenti, hogy ez a fő probléma, hanem hogy pont a baloldali értékekkel szemben lévő intézkedések történtek. Mondok példát, mondjuk ugye a vidéki hálózatot elvesztettük, vagy hát ott nagyon meggyengültünk.
De mikor? Ennek
ez 2006-ot követően, amikor az önkormányzati választásokon a Fidesz nyert. De ha megnézzük, miért is szavaztak volna ránk vidéken? Bezártuk az iskolákat sok helyen. Elvettük a vasút közlekedés sok helyen. Csökkentek a buszjáratoknak a számai sok helyen, és bevezettünk egy vizitdíjat, amit azért kis település a házi orvosnak ki kellett fizetnie az ott élő embereknek. Tehát sok-sok olyan döntést hoztunk, ami alapján nem kell csodálkozni, hogy elindult a hitelvesztés, a hitelességnek az elvesztés az MSZP-n belül. Tehát ez az a múltbeli dolog, amit a kongresszusi beszédemben is említettem.
Igen,
hogy
sok kritikusuk azt mondja, hogy önök mindig a saját maguk által okozott válságokat kezelik.
Hát azért 2008-as nem gondolom, hogy az MSZP okozta volna, azért volt ott egy-két bank az Egyesült Államokban is, és volt egy-két olyan hibás befektetés.
De azért Magyarország a régióban és Európa szinten is a legrosszabb állapotban volt, ugye ezért kellett IMF hitelt is felvenni.
IMF hitelt, EU hitelt föl kellett venni, utána viszont ugye 2000 után Bajnai Gordon kormányzása alatt megszülettek azok az intézkedések, ami után már a Fidesz kormánynak nem volt túl nehéz ezeket visszafizetni, viszont még egyet hadd emeljek ki ebből az időszakból. A Fidesz hatalomra került, és bevezette a bankadót, bevezette a tranzakciós illetéket, bevezetett olyan adóformákat, amelyek a multinacionális cégek számára írtak el olyan kötelezettségeket, hogy be kell szállniuk ebbe a válságmenedzselésbe. Elkövettek egy óriási nagy bűnt ugye a magánnyugdíjpénztárak államosításával, ugye az volt az, ami leginkább kiemelte a költségvetést az akkori problémás helyzetéből, de mégis tettek olyan lépéseket, amit talán lehet, hogy 2010 előtt mi is megtehettünk volna, de nem ezt az utat választottuk. Ugye erre mondom azt, hogy ezzel a múlttal szembe kell nézni, és egyszer mindenkorra lezárni, és ez azt mondani, hogy ilyet többet baloldali pártként nem vállalhatunk föl, hogy bármilyen helyzet adódik a későbbiekben, bárhogy bármikor kormányra kerülünk, akkor azokat a társadalmi rétegeket kérjük meg, hogy szálljanak be a közösbe, akiknek kevesebb van. Ugye ez az a társadalom filozófia, amit a Fidesztől látunk, csak jelzem, hogy most már a multicégek óriási nyereséget könyvelnek el, a bankok megint óriási nyereséget
azzal
könyvelnek
együtt,
el.
Hogy rájuk lett kivéve.
De hát ugye ez már megszűnt, egy-kettő pedig lecsökkentették a nyereségadót talán Európában a legalacsonyabb szintre 9%-ra, tehát most azért bőven visszakompenzálja a Fidesz a multiknak azt, amit akkor be kellett szállni.
Ön is azt mondta, hogy az első évet elemzése szánják, illetve a hibáknak a feltárására. Ön is említette ebből nem is egyet. Egy év alatt ezt le lehet tudni?
Én nagyon szeretném, de ez egy párhuzamos munka, tehát nem lehetünk azzal csak elfoglalva az elkövetkezendő egy évben, hogy elemezzük az elmúlt évek, vagy akár évtizedeknek a problémáit, hiszen jövő májusban, tehát most már kevesebb, mint egy év múlva európai parlamenti választások vannak. Ezért van az, hogy van egy választmányunk, az a testület, amit úgy szoktak hívni, az MSZP parlamentje, ott ezt az elemző munkát már elkezdtük. ugye még a kongresszus előtt volt kettő olyan választmányülés, a több órán keresztül a választmány tagjai elmondták a véleményüket, és ott azért egy elég komoly elemző munka elindult. Én nagyon szeretném, hogy egy éven belül, akár rövidebb időn belül ez lezárulna, és akkor teljes mértékben rá tudnánk koncentrálni arra a feladatra, ami a jövőt illeti. De ezzel párhuzamosan pedig kőkeményen készülünk el az európai parlamenti választásokra, és ami talán még fontosabb az önkormányzati választásokra, azért az elnökség még a kongresszus estén döntött is arról, hogy ennek a két választásnak az előkészítését elkezdi.
Mindjárt erre is rátérünk, illetve erről is fogunk beszélni, de először magáról az MSZP-ről. Ugye a 2018-as áprilisi választás után több ellenzéki párt is, és talán a szocialista párt is kerülhetett identitásválságba. Meg tudják-e határozni, hogy mi az identitásuk, illetve hogyha szembe tudnak nézni a 2015-i időszak döntéseivel, akkor el tudják-e hitetni a választóikkal, vagy a választói közönséggel, hogy önök már ezt nem csinálják?
Nem,
vagy máshogy csinálnák?
Ezt a tettek tudják bizonyítani, tehát hogyha következetesen tudjuk képviselni azokat a baloldali értékeket, amelyek összetartanak minket, és az itt most én azt kimerem jelenteni, hogy az ellenzéki oldalon tehát nincs olyan párt, mint az MSZP, ahol az ideológiai összetartozás ilyen erős lenne. Nem érzek én identitásválságot az MSZP-n belül, tehát azok az alapértékek, az igazságosság, az esélyegyenlőség, a szolidaritás, azok ami a társadalmi integrációról szól, tehát nem egy szétszakadó, hanem egy egységesülő nemzetet szeretnénk, ezekben mindannyian egyetértünk. Leginkább ugye akkor változott meg hát ugye 2015 időszakban, amikor ugye az SZDSZ-szel kormányoztunk, és megjelentek olyan liberális javaslatok, amelyeket hát abban az időben a kormányzat alkalmazott, hát nyilván volt egy koalíciós kényszer, de éppen ezért ezt csak úgy tudjuk lezárni, nem úgy, hogy mi most azt mondjuk, hogy na most húztunk egy vonalat, és akkor innentől ezt lezártuk, hogyha innentől kezdve, de azt mondom, az elmúlt időszakban is következetesen visszük, képviseljük ezeket az értékeket, és olyan javaslatokat fogalmazunk meg, amelyek ezek érték mentén jelennek meg. Mondok egy példát, most költségvetés elfogadása lesz a jövő héten, és annak a vitája, mi olyan módosító csomagot fogunk benyújtani, ami egyértelműen azt mutatja, hogy mi az irányultságunk, lesz egy nagy csomag a lakhatási válság kezelésére, mert nem elég a hajléktalanságot betiltani, attól még hajléktalanok lesznek, csak lehet, hogy nem közterületen, hanem társasházi kapualjakban. Nem tudom, akkor majd az alkotmányba ezt is bele kell írni. Miközben a lakhatáshoz való jog kikerült az alkotmányból. Tehát ugye ez már nem alapjog Magyarországon. Mi pedig arra fogunk javaslatot tenni, hogy hát akkor legyen már ennek valamilyen jele a költségvetésben, hogy hogyan akarja kezelni, vagy felszámolni, nyilván azért ez egy nagy vállalkozás lenne a hajléktalanságot, de emellett még ott van, hogy mi van azokkal a családokkal, akiket most utcára tesznek, mi van azokkal a nyugdíjasokkal, akik hajléktalan szállón élnek, van jövedelmük, de nincsen lakhatásuk, és mi van azokkal a fiatalokkal, azokkal a fiatal családokkal, akik nem férnek hozzá a csokhoz, reményük sincs arra, hogy a mostani ingatlanpiaci körülmények között lakást vásároljanak, de már az is problémát jelent nekik, hogy egyáltalán béreljenek. Nézzük meg nagyvárosoknál a belvárosi bérleti díjakat. Hát azt lehet mondani, hogy majdnem a magyar átlag jövedelem fölött kell fizetni egy-egy kisebb albérletért.
Ezekkel a kérdésekkel nem foglalkoztak az elmúlt 8 évben?
Foglalkoztunk, nyilván ez a lakhatási válság, ez most élesedik ki leginkább, tehát az ingatlan árak, a bérleti díjak most szálltak el. Semmilyen forrás nem biztosít az állam az önkormányzatoknak a költségvetésből, hogy mondjuk bérlakás programot indítsanak, és nem feltétlenül, mert ugye mindenkinek a szociális bérlakás jut eszébe, de több tízezer olyan állami vagy önkormányzati tulajdonú bérlakása lenne szükség, ami például a munkaerőpiac szempontjából is fontos lenne, hogy mobilabbak tudjanak lenni a munkavállalók, és ne azt nézzék, hogy most egy több százezres albérleti díjat ki tudnak-e fizetni, vagy nem. Tehát ebbe semmilyen előrelépést nem látunk. Tettünk erre korábban is javaslatot, de most egy komplex javaslatcsomagot fogunk jövő héten benyújtani.
Azért tettem fel ezt a kérdést, mert az áprilisi eredményekből kiindulva úgy látszik, hogy erre nem voltak vevőek a választók.
A választók sajnos azt látták az ellenzéki oldalon, hogy nem a programjaink ismertetésével voltunk elfoglalva, hanem éppen technologizáltunk, tehát azzal voltunk, hogy kikinek a javára hol fog visszalépni. Nem azt néztük, hogy hol van a legesélyesebb jelölt, hanem hogy a pártoknak éppen milyen érdeke van, hogy hol lépjenek vissza, hol nem. A választók pedig azt látták, hogy itt van az ellenzék, amelyik vitatkozik, nem tudja eldönteni, hogy hol kiinduljon, a másik oldalon meg egy nagyon stabil, kormányzó, erős, erőteljes képet mutató, és hát sajnos azért a manipulatív média viszonyok között egy olyan képet bemutató Fidesszel álltunk, ami hát látható a végeredmény.
Ez a kormányzat, illetve az ön által említett kormányzó párt a Fidesz, viszont aktívan beszél a migrációról, a bevándorlásról, az Európa politikáról. Önöknek szinte soha.
A bevándorlás, Európa politika egy nagyon-nagyon fontos pont a mai időkben, hiszen ez nem csak leginkább nem Magyarországot érinti, hiszen azért itt a letelepedési kötvényeken kívül, amit a Fidesz visz, hogy pénzért ide be lehetett
jönni. Csak azért kérdezem, mert láthatóan a választókat ezek a témák érdeklik.
Nyilván, mert ezekről olvasnak, ezekről hallanak, ezek, amit, ahogy mondtam, manipulatív média viszonyok között a köztévében mindenhol látnak, de a mindennapi életben azért mégis szembesülnek azokkal a valós problémákkal, amikről pedig én beszélek. A Fidesz a fizikai biztonság érzetre építve és a belső félelmekre építve alakítja a politikáját. De az embereknek nem csak fizikai biztonságra van szüksége, hanem szociális biztonságra
is. De önök akkor miért nem beszélnek erről a fizikai biztonságról is?
Beszélünk mi a fizikai biztonságról, nem egyszer, nem kétszer elmondtuk ezzel kapcsolatos álláspontunkat.
De mindig csak kérdésekre válaszolva, soha nem jönnek el elő önállóan ezekkel a témákkal.
Önállóan? Európa politikában valószínűleg azért voltak javaslataink, például, hogy csatlakozni kéne az Európai Ügyészséghez, hogy már ne a Mészáros Lőrinc és csapata hordja el az Európai Uniós támogatásokat, ez elég sok európai témánk van, például ez az egyik.
Egy kutatásra hivatkozva azt mondta a beszédében, a kongresszusi beszédében, hogy az emberek többsége támogatja a szociáldemokrata értékrendet. Ha már a parlament szóba került, az alaptörvényt is úgy akarná módosítani most a kormányzó párt, hogy a keresztény demokrata értékrend jelenjenek benne. Mennyire ezzel párhuzamosan pedig például az idézett beszédében Ferenc pápától is idézett. Mennyire tudja ezt elfogadni a szocialista párt?
Hát meg kéne nézni, hogy a Fidesznek a politikája mennyire keresztény és mennyire demokrata. Tehát az a párt, amelyik a keresztény értékeket hirdeti, csak éppen megoldás nélkül akarja börtönbe záratni a hajléktalanokat, mert nem tudom, hogy ez most hogy fog majd működni a rendőrök.
Ez egy társadalmi vita, ami elindult, tehát hogy ez nem egy konkrét javaslat és
állítás. Ez egy nagyon komoly probléma, tehát a hajléktalanság az mindenkit, engem is nagyon zavar. Tehát én is Pécsről vagyok, de itt élek Budapesten, tehát én is nap mint nap találkozom vele. És nem csak abból a szempontból, hogy engem zavar, hogy a közterületen hajléktalanok vannak, hanem az, hogy az ő sorsukkal mi van, hogy velük mi történik. Tehát, hogy tényleg az a normális társadalom, amely hagyja azt, hogy ez a helyzet így fennálljon, de semmilyen más megoldási javaslatot sem a költségvetésen, sem kormányprogramban nem lehet látni. Tehát ugye nem az a keresztényi érték, hogy elhordom a hajléktalanokat a közterületről, hanem például az, hogy hogyan lehet őket visszaintegrálni a társadalomba, hogyan lehet normálisan a lakhatásukat biztosítani, de nem csak róluk beszélek, hanem itt most sok mindenkit a lakhatási válsággal kapcsolatban felsoroltam, és akkor nézzük meg, hogy mitől lenne demokrata a Fidesznek a politikája, amikor az Országos Bírói Hivatalnak a vezetője azt mondja a magyar bírákra, hogy hazaárulók. Hát én nem láttam még olyan demokrácián, ahol a független igazságszolgáltatásban dolgozókat lehazaárulózza egy hivatali vezető politikussá válva. De beszélhetnénk az alkotmánybíróságra, a jogállamiságra és sok-sok mindenről. Tehát lehet keresztény demokráciát hirdetni, csak ugye itt megint előjön, amit Orbán Viktor egyszer mondott, hogy ne azt nézzék, amit mondok, hanem azt, amit csinálok. Tehát lehet erről beszélni, csak a tettekben sem a keresztény értékek, sem a demokratikus értékek nem látszik.
Az új választmány elnök Unhalmi Ágnes úgy nyilatkozott az elmúlt napokban, hogy a hagyományos szociáldemokrata pártokat Európa szerte kihívás elé állítja az elitellenes protestpártoknak a megerősödése, a szélsőjobb megerősödése. Erre hogyan tud reagálni a baloldal, az MSZP? Mennyire tud megújulni, mennyire tud ezzel lépést tartani? Mert ezek szerint térek ugyancsak arra a korábban általam mondatokra, hogy ezek szerint erre van igény a választók részéről.
Van igény a választók részéről, és azért ennek a válságnak az okai egy kicsit mélyebbre vezetnek. Ha megnézzük a pár évtizeddel, vagy pár évvel ezelőtti szociáldemokrata kormányoknak a programját, talán ez alól a skandináv és a német szociáldemokrata kormányok másképp jöttek ki, de azért mégis azt lehet mondani, hogy ott is a valódi szociáldemokrata baloldali értékek feladása vezetett ahhoz, hogy válságba kerültek ezek a pártok. Tehát ott is jött az a vonulat, hogy a piac majd szabályoz, hogy fellendülés van, és a piac majd megold különböző társadalmi problémákat, majd a gazdasági világválság mindenhol nagyon élesen és drasztikusan bemutatta, hogy a piac nem mindenre képes, sőt, azt lehet mondani, hogy a piac nem csak építeni, nem csak egyensúlyt tud teremteni, hanem súlyos társadalmi problémákat is tud okozni.
De ha már a német példát mondta, akkor az ottani pártszerkezetben is megfigyelhető, hogy az ottani baloldali párt sem adott megfelelő választ a migrációra, míg azért tudott megerősödni az Alternative für Deutschland, mert ő viszont meg ezzel foglalkozik.
Igen, de ez a kettő összefügg, tehát amit én mondok, és a migráció, tehát pont arra akarok valahol kiukadni, hogy ha megnézzük a Brexit szavazást, ott is a vidéki településeken, vidéki részeken volt magasabb a kilépés mellett lévők, mondjuk a nagyvárosokban, ott pedig alacsonyabb. Megnézzük a Magyarország eredményeket, de megnézhetjük a Csehország, megnézhetjük a többi ország, Egyesült Államokban, ugye, ahol a Trump győzelmet is a vidéki települések hozták. Ott bizony arról van szó, hogy a kormányok nem figyeltek oda, hogy a vidéken élők kezét elengedték a kormánypolitikában, mert ugye annyira ráhelyezték a hangsúlyt a piac megoldó képességére. És erre jött mondjuk Európában egy menekültválság, ami pedig hát egyértelműen a hátrány szenvedő lakosság, sok mindenben ugye nehezebben megélő, kevesebbet kereső, saját gondjaival szembesülő társadalmi rétegek pedig azt látták, hogy hát akkor itt most jönnek, és talán az én munkámat veszik el, talán ugye rá is építenek nyilván populista pártok, hogy ők mennyi támogatást kapnak, mi pedig nem kapunk annyi támogatást, ugye így nagyon könnyű szembe helyezni, hogyha már eleve kiszolgáltatott társadalmi rétegeknek. Magyarországon is pontosan ez a helyzet, hogy a vidéken élők kiszolgáltatott helyzetben vannak, hiszen sok településen az egyedüli munkalehetőség a közmunka. És nagyon könnyű az ő indulataikra, vagy akár félelmeikre ráépíteni egy politikát, hogy hát, ha ide bejönnének a migránsok, mondjuk több pénzt kapnának, mint amennyit te kapsz a közmunkáért. Tehát így tudják szembeállítani. Miközben, ha lenne egy szervesen fejlődő, odafigyelve fejlődő társadalom, nem egy szétszakadó, nem egy egységesülő társadalom, akkor ennek a populista gyűlöletkeltő politikának nem lenne táptalaja. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy Európa problémáira a migráció a megoldás, inkább ugye, hogy a Fidesz jól fogja meg, csak rosszul akarja megoldani, de azért a népességfogyás lenne sokkal súlyosabb.
Elégségesnek tartja, és jónak a választóikkal, a szimpatizánsaikkal a kapcsolatot?
Már az MSZP?
Igen.
Nagyon sok helyen vagyunk, nagyon sok irodánk van, nagyon sok képviselőirodánk, tehát ahol vagyunk ott megvan ez a kapcsolattartás, de hát ebbe azért még nagyon sok feladat van, mert sajnos sok helyen pedig már nem vagyunk.
Mert mondta azt is a beszédében, hogy erősíteni kell ezt a kapcsolatot is, tehát valószínűleg gyengének tartja ezt.
Igen, igazából azt tudom mondani, a vidéki hálózat az, ami rendkívül módon meggyengült, ennek mi anyagi okai is vannak. Ugye 2014-ben az akkori pártvezetés több mint 2 milliárd forintos adóssággal adta át a pártot az új elnökségnek. Ezt azért már jelentősen tudtuk csökkenteni, alig több mint 1,5 milliárd adóssága van most az MSZP-nek. Nyilván csökkentek a forrásaink a választási eredmények miatt, de szeretnénk azt, hogy ne a hiteltörlesztésre menjen el a tagdíj befizetés, a hozzájárulások és az állami támogatás, hanem politikai tevékenységre tudjuk fordítani, de nem feltétlenül országosra, hanem a helyi szervezeteket szeretném olyan helyzetbe hozni, nekik legyen ahhoz forrásuk, hogy helyi politikai, közéleti programokat szervezzenek, és ezt a kapcsolatot minél mélyebbre építsék.
Tóth Bertalan, az MSZP elnöke, parlamenti frakció vezetője, az Inforádió Arénának a vendége, a hírek után folytatjuk.